Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Darák Péter, a Kúria elnök, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét, és köszönöm a meghívást.
Annyit hozzá kell még tennem, hogy a beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is megnézhetik. Most zajlik az alaptörvény 7. módosítása, ebből azt tűnik ki, hogy a közigazgatási felsőbíróság egy Kúriával azonos szinten álló szervezet lesz, de ez még folyamatban van. Mi a véleményük a tervről?
A Kúriának nincs hivatalos véleménye a tervről, az alaptörvény rendelkezését természetesen a Kúria elfogadja, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az alkotmányos átalakulás sikeresen a közigazgatási bíráskodás értékeinek megőrzése mellett gördülékenyen megtörténhessen.
Mi lesz az eddig kialakult közigazgatási bíráskodási gyakorlattal egy teljesen különálló szervezet és bíráskodási gyakorlat elindulása esetén?
Azt gondolom, hogy ilyen példát láthattunk más esetben, és az új bíróság feladata lesz eldönteni, hogy a korábban a Kúria által meghozott kollégiumi véleményeket, jogegységi határozatokat változatlanul fenntartja-e, irányadónak tekinti-e, igazodik-e hozzá.
Hova fognak befutni, vagy hova kell a logika szerint befutniuk a közigazgatási bíráskodási rendszerben elbírált ügyek felülvizsgálati kérelmeinek? Az sem mehet a Kúriára, ha a Kúriával egy szinten álló testületről van szó?
Természetesen egy felsőbíróságról van szó, amely a Kúriával egyenrangú. Egyébként engedje meg, hogy felidézzem az 1896-os királyi közigazgatási bíróság felállításának pillanatait, amikor az akkori kúriai elnököt Szabó Miklós szintén megkérdezték, hogy mi a véleménye a királyi közigazgatási bíróság felállításáról, ami a Kúriával szintén egyenrangú intézmény volt. És Szabó Miklós azt mondta, hogy miután egyenrangú intézményről és annak egyenrangú vezetőjéről lesz szó, ezért ebben a kérdésben nem nyilvánít vélemény. Ez egy komoly alapállás.
Részt vesznek az új közigazgatási felsőbíróság gyakorlatának, szabályainak kidolgozásában, mégis jelen pillanatban most a Kúriánban egy jelentős közigazgatási, bíráskodási ismeret és szervezeti ismeret is.
Így van, és ezért üdvözöltük örömmel az igazságügyminiszter úrnak azt a kezdeményezését, hogy egy munkabizottság kezdje meg a működését a minisztérium keretein belül, amely foglalkozik azokkal az alapvető kérdésekkel, amelyek egy ilyen intézményi átalakulás során felmerülnek.
Alapvető kérdés lesz az is, hogy honnan lesz annyi közigazgatási bíró, amelyik egy új rendszerben képes ellátni a feladatát? És hát az alatta lévő rendszerekben is, hogyha a szervezet teljesen új.
Az intézménnyel kapcsolatos minden kérdés felvethető, és nyilvánvalóan ez a bizottság tárgyalni is fogja ezeket a kérdéseket. Azonban ennek a bizottságnak a működése egyelőre nem sajtónyilvános. Annyit el tudok mondani, hogy a Kúria képviselői a miniszter úr felkérésére, a kijelölésem alapján részt vesznek ennek a bizottságnak a működésében, és a bizottságban el fogják mondani azt a véleményt, amely a jelenleg működő és dolgozó közigazgatási bírák körében kialakul.
A munkaügyi bírósági rendszer helye az hol lesz, mert ez most ugye közigazgatási és munkaügyi bíráskodásként egybe van építve.
Azért tudok nehezen válaszolni ezekre a kérdésekre, mert a bizottság munkájában magam személyesen nem veszek részt, tehát én is csak közvetetten szerzek tudomást arról, hogy milyen kérdésekről tárgyaltak, és nyilvánvalóan sorra fog kerülni a munkaügyi bíráskodás kérdése is, de nem tudok arról, hogy ez a kérdés eldőlt volna.
Milyen következtetéseket vontak le a legutóbbi általános választási bíráskodásából, ahol törvényi kérülés alapján a Kúriának egy rapid eljárásban kell szinte azonnal döntenie?
Egy örökérvényű igazsággal szolgált ez a választási időszak. Azt gondolta a választás ügyében eljáró kollégák nagy része, hogy mi mindent láttunk már választási jogorvoslat ügyében, minden alapvető problémával találkoztunk, mindenre kidolgoztunk már megoldást, és a szokásos módon a választási időszakra most is úgy készültünk, hogy előtte áttekintettük az előző országgyűlési választások tapasztalatait, készítettünk egy gyűjteményt a feltehetőleg irányadó döntésekről és megoldásokról, és ennek birtokában magabiztosan vártuk a választási időszakot. Ehhez képest azt kell mondanom, hogy az elmúlt évtizedekben talán a szakmailag a legnehezebb választási jogorvoslati időszakkal találkoztunk. Rengeteg új probléma merült fel, olyanok, amelyek korábban nem kerültek a kúria elé, és ezekre a nagyon alapvető kérdésekre a kollégáknak valóban 3 nap alatt kellett helyes választ találniuk.
De milyen típusúak voltak az új ügyek, amelyek a korábbi, most már nagyon sok választásban nem kerülhettek a kúria elé?
A kampánykérdések is vetettek fel új problémákat. Több esetben került napirendre az, hogy az állam, az önkormányzat milyen pozíciót kell, hogy elfoglaljon a választási időszakban. És hát nyilvánvalóan új intézmények is a bíróság elé kerültek, amelyek korábban nem léteztek, hiszen az új választási törvény vezette be őket.
Ha ezek ott alakulnak ki, mert mint a kérdések, akkor ezekre ott kell kidolgozni korábbi gyakorlat hiány a távolabbra mutató jogi megoldást?
Hát igen, ezzel az igénnyel bírálják el a kollégák ezeket az ügyeket, de sokszor csak az éppen felmerülő probléma hirtelen megoldására jut energia és idő. Ennek köszönhetően aztán időnként természetesen kritika is megfogalmazódik a munkánkkal kapcsolatban.
A legerőteljesebb talán az volt, amit a miniszterelnök mondott, azt mondta, úgy gondolom, hogy a kúria egy döntésével elvett egy mandátumot a választóinktól. Súlyosan és egyértelműen beavatkozott a választásba, mármint a kúria.
Ilyen vélemény is elhangzott, és ezzel a véleménnyel kapcsolatban már részletesen nyilatkoztam egy televíziós interjúban.
Mi a levélszavazat titkossága közötti, két értelmezés közötti különbség? Mert ha jól értettem az ön szavait, akkor itt van egy kúriai értelmezés, egy választási bizottsági, egy választási irodai értelmezés, meg az alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz nyomán kiadott érdemi döntést nem hozó végzésében egy magyarázat, és ez nem fér össze.
A kérdés tulajdonképpen a választói akarat tiszteletben tartása, tehát hogy mennyiben lehet megfeleltetni a levélszavazatot a választói akaratnak, a feltehető választói akaratnak, mennyiben kell kiszűrni azokat a lehetőségeket, amelyek ezt a választói akaratot torzíthatják, a szavazat hitelességét veszélyeztetik. Ebben a kérdésben merültek fel különböző vélemények.
De ez egy klasszikus joghézak probléma, vagyis nincs szabályozva az a probléma, ami most itt előállt, vagy van jog, csak eltérően értelmezik az írott jogok a különböző értelmező szervezetek?
Tulajdonképpen mind a két eset feltételezhető. A kúria úgy látta, hogy értelmezéssel megoldható a dilemma. Egyes vélemények azt tartalmazták, hogy ez meghaladja a jogértelmezés kereteit. Minden esetre én azt gondolom, hogy a világos megoldása ennek a kérdésnek törvénymódosítás lehet.
Tehát a jogalkotó tisztázza, hogy mi a jogalkotói szándék, és onnantól kezdve mindenkinek azt szerint kell eljárnia?
Így van, ha egy bírói döntés elfogadottsága megkérdőjelezhető, akkor nyilvánvalóan az alapul fekvő jogszabályt kell rendbe tenni.
Tettek-e javaslatot a eljárási törvények bármilyen korrekciójára, módosítására a mostani választás tapasztalatai szerint?
Folyamatban van ilyen javaslat megtétele.
Az részleteket lát már belőle, vagy majd ha kész van, akkor lehet róla beszélni?
Erről nyilván akkor lehet szót ejteni, amint a kúria kapuját elhagyta.
Miért kell kölcsönös bizalmi légkört teremteni az Országos Bírói Tanács optimális működéséhez a testületben? Nem elég, ha ott mindenki teszi a dolgát?
A kérdés az, hogy hogyan teszi a dolgát, hogy olyan légkör alakul-e ki, amely lehetségessé tesz egy hatékony munkavégzést, amely a döntések elfogadását megkönnyíti, azok végrehajtásához segítséget nyújt, vagy éppen nem. Azt tapasztaltam az elmúlt időszakban, hogy az Országos Bírói Tanácsban valamilyen oknál fogva ez az alkotó légkör nem alakult ki, és én azt gondolom, hogy ezen változtatni kell, mert az egész igazságszolgáltatás érdeke az, hogy ne belső konfliktusoktól legyen hangos a sajtó, hanem azt lássa a közvélemény, hogy az igazságszolgáltatás nem csak mások konfliktusait és problémáit, hanem saját belső ügyeit is rendezni tudja.
A törvénynél fogva a tanács egyik tagja, de nem magasabb rangú a tanácsban, mint a tanács összes többi tagja. Mi a konfliktusoknak a lényege az Országos Bírói Tanácsban?
miután a testületnek a 15 bírótagja közül egy vagyok, aki a testületben egy szavazattal rendelkezik ezekben az ügyekben. Erről nyilvánvalóan nem nyilatkozhatom. Erről az Országos Bírói Tanács elnökét kellene megkérdezni.
Választással, a testület teljes létszámba való működtetésével, hosszú távra való működtetésével ezek megoldhatónak látszó konfliktusok?
Én azt gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy ez a jelenlegi légkör változzon, és hogy a testület a funkcióját megfelelően be tudja tölteni.
Az a testület funkciója, hogy az egész bírósági rendszert ellenőrizhesse. Lényegében az ítélkezési gyakorlaton kívül persze, mert az senki nem befolyásolhatja.
Olyan technikai és adminisztratív jogosítványai is vannak a testületnek, amelyet feltétlenül gyakorolni kell, mert enélkül például, ha egy nyugállományba vonuló bíró a törvényi előírástól eltérő időtartamú felmentési időt kér, vagy tovább szeretne dolgozni, akkor ezek a kérdések a bírói tanács közreműködése nélkül nem válaszolhatók meg.
Januártól új polgári és közigazgatási perrendtartás, júliustól mostantól új büntetőeljárás van hatályban. Mi volt a kúria feladata az új eljárási reform? Ez most már egy szinte teljes körű reform kidolgozásában.
Tulajdonképpen azok a testületek, amelyek a kurián szakmai munkát végeznek, és azok a szakmai vezetők, akik közreműködnek országos fórumok összehívásában és lebonyolításában, és gondolok itt például a civilisztikai vagy a büntetőjogi kollégium vezetők országos értekezletére. Ezeken a fórumokon folyamatosan tárgyalták az új eljárási kódexekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket. Számtalan ilyen kérdés merült fel, és ezeket a kérdésekre adott válaszokat, megoldási javaslatokat, ezeket a kúria folyamatosan publikálta. Megjelent a Kúriai Döntések című hivatalos labban is, most már 100-hoz közelítenek lassan az állásfoglalások, illetve folyamatosan konzultálunk ezekről a kérdésekről az alsófokú bíróságokkal.
Például egy új közigazgatási perrendtartás, egy új közigazgatási rendszerbe automatikusan behúzható?
Én azt hiszem, hogy a közigazgatási perrendtartásnál még nem jutottak odáig a tapasztalatok, hogy értékelést tudnánk tartani. A váltás a kúriát közvetlenül tulajdonképpen a felülvizsgálati eljárásokat illetően érintette, és a felülvizsgálati eljárásokban pedig már a múlt évben kidolgoztuk azokat a módszereket, amelyekkel a befogadási eljárást majd bonyolítani fogjuk. Ez azt jelenti, hogy nem lehet minden ügyben automatikusan a kúriától felülvizsgálatot kérni. Bizonyos területeken ehhez egy előzetes engedélyt, hozzájárulást, befogadási döntést kell kérni.
A befogadási gyakorlat, ez mennyire lesz szigorú? Ugye a lényege az volna, ha jól értem, hogy a kúria olyan ügyekkel döntsön, amelyek elvi jelentőségűek, egyáltalán azokat kezdje el tárgyalni.
Ez így van, és most, amikor az interjúra készültem, és a félévzáró sajtóértekezletet összehívtuk, akkor megnéztem, hogy hol állunk a befogadások engedélyezésével kapcsolatban. És az látszik, hogy a polgári kollégiumhoz, ahol csak a vagyonjogi perek 5 millió forint alatti perértékű ügyeiben lehet főszabály szerint ilyen befogadást kérni. Ott szinte alig van ilyen kérelem. Több kérelem érkezett a közigazgatási ügyszakba, ahol ez a befogadási eljárás ez a teljes ügyszakra kiterjedt gyakorlatilag. És ezekben az ügyekben is csak néhány esetben született már döntést a befogadásról, vagy a befogadás megtagadásáról. Néhány példát tudok említeni. Az ügy jelentőségére tekintettel fogadott be a kúria például egy keretbiztosítási zálogjoggal kapcsolatos ügyet, ahol az egyetemleges felelősség törlése volt a kérdéses. Aztán egy kisajátítási ügyben olyan kérelmet fogadott be a kúria, ahol az volt kérdéses, hogy a haszonbérleti jog megszűnéséért jár-e kártalanítása jogosultnak, vagy nem. Itt feltehetően az is szerepet játszhatott a befogadásban, hogy a bíróságok ebben a kérdésben időnként ellentétes álláspontot foglalnak el. De alig-alig tudok még példát mondani arra, amikor a befogadási eljárás lezajlott, és utána érdemi döntés is született, ez a következő fél év feladata lesz majd. De
egy új befogadási eljárás tapasztalatai fogják kijelölni a kúria helyét a magyar igazságszolgáltatási rendszerben?
Ha attól tesszük függővé egy bírósági szint jelentőségét, hogy hány ügyben jár el, akkor igen a válaszom. De én azt gondolom, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség a lényeg. Tehát ha valóban lényeges ügyekben jár el majd a kúria befogadási eljárásnak köszönhetően, akkor nem számít, hogy hány ügyet bírált el. Mindenképp meghatározó szerepe lesz az alsófokú bíróságok szakmai irányvonalának a kialakításában.
Azt látják-e ennyi idő és ennyi joggyakorlatelemzés után, hogy az alsófokú bíróságok milyen területeken óhajtják a szakmai irányítást inkább? Ez mi mutatja meg, hogy milyen ügyekben született több jogegységi határozat, vagy több joggyakorlatelemzés?
A dolog összetett, több szálon kapunk jelzéseket arról, hogy milyen vonatkozásban kell a kúriának megnyilvánulnia. Ahogy említettem, az egyik ilyen terület most az új eljárások területe. Az új polgári perrendtartás alkalmazásával kapcsolatban már több tucat véleményt fogalmaztunk meg. Ezt egy konzultatív testület formájában tesszük meg, amiben ott ülnek az alsófokú bíróságok képviselői is. Tehát itt egy közvetlen információ szolgál annak alapjául, hogy szülessen egy vélemény, egy eligazítás. Más esetben a kúria esetleg maga észleli, hogy egymással ellentétes ítéletekre hivatkoznak felülvizsgálati kérelemben, és ebből adódhat például egy jogegységi eljárás kezdeményezés.
Egy új, eddig még nem gyakorolt eljárási rendszerben modellezik azokat a lehetőségeket, amelyeket az új eljárási rendszer kiforoghat, és előre megpróbálják tanácsot adni az alsófokú bíróságoknak, hogyha ez elő áll majd, akkor mit kell csinálni? Vagy mindig utólag megy?
Egyelőre azzal is meggyorsult a reakció ideje a kúriának, hogy ezekben a konzultatív testületekben gyakorlatilag a perek folyamatában tapasztalt dilemmákat felvetik a kollégák, és ha ezről kiderül, hogy ez a dilemma, ez Szabolcs-Szatmár megyében és Zala megyében is élő probléma, vagy a két megyében eltérő választattak rá, akkor a kúria elfogad egy véleményt. Tehát az ügyek jogerős lezárását nem kell a probléma kiemeléséhez megvárni. Ez már önmagában rendkívül felgyorsította a szakmai állásfoglalás időtartamát. És hát persze a klasszikus megoldások is működnek. Amikor decemberben megkérdezem a jogi hivatásrendek képviselőjét, az igazságügyminisztert, az állami számvevőszék elnökét, hogy a saját intézménye tevékenységi területén hol lát dilemmát, hol lát problémát, akkor ők ezt jelzik, és ez jó gyakorlatelemzés keretében kerül feltárásra, és ott fogalmazódnak meg például konklúziók. Példaként említem a most lezárt egyik jó gyakorlatelemzést, ami a büntetés végrehajtási bírói gyakorlattal és a reintegrációs őrizettel foglalkozott. A jelentés tervezete most készült el, és a tervezetből látom, hogy számtalan ponton javasol jogszabálymódosítást.
Ezek olyan pontok, amelyeket korábban a jogszabály nem tartalmazott, vagy nem ismerte azt az esetet, amit szabályozni kellett volna, magyarán új események vannak, erre jogot kell alkotni, ilyen típusú?
Maga az intézmény is viszonylag új, a reintegrációs őrizet is egy új intézmény, és természetesen az első tapasztalatok mindig hoznak fel olyan kérdéseket, amiket aztán a törvényhozónak valamilyen módon rendeznie kell.
De ez nem a jogalkotás, hogy fogalmazzak, nem tökéletességét jelzi? Hogyha a tapasztalat területén aztán újra szabályozni kell ugyanazt a területet?
Tökéletes szabályokat nagyon ritkán lehet alkotni, főleg egy ilyen összetett intézményt illetően, mint a reintegrációs őrizet, ami több jogágat is érint. És teljesen természetes, hogy a tapasztalatok felvetnek új kérdéseket, amelyekre a jogalkotásnak is választ kell találni.
Hol van a jogértelmezés fő központja, az Alkotmánybíróságon vagy a kúrián?
A jogértelmezés szempontja más. Az Alkotmánybíróság az alaptörvény szempontjából vizsgálja, az alaptörvény elveinek, értékeinek megfelel-e az a fajta technikai jogértelmezés, gyakorlati jogértelmezés, amit a bíróságok folytatnak. És ebben a kérdésben alakul ki néha véleménykülönbség, de többnyire az Alkotmánybíróság hozzá tud tenni ahhoz a jogértelmezési módszerhez, megoldáshoz, amit a bíróságok elvégeznek.
Mennyire alkotmányos a bíróságok, mennyire pontos a bíróságok alkotmányértelmezése? Súlyog Tamás elnök talán egy közigazgatási konferencián beszélt arról, hogy nagyon kevés ilyen típusú ügy kerül hozzájuk, ami azt jelenti, hogy a bíróságok azok értik az alkotmányt, és a szerint ítélkeznek, nem?
Én merem remélni, hogy a bíróságok az alaptörvény értékeinek megfelelő ítélkezést folytatnak. De hozzá kell tenni azért, hogy mindennek van egy tanulási folyamata, egy tanulási időszaka. Az alkotmányos szemlélet kialakításához évtizedek szükségesek. Németországban napjainkban beszélhetünk egy olyan nagy befolyású alkotmánybíróságról, amely egy ilyen szemléletmódot kialakított a bírósági rendszerben is, pedig ők a II. Világháborút követően már megkezdték a működésüket, tehát egy 60 éves, 70 éves működésről van szó. Tehát az a néhány év, ami a valódi alkotmányjogi panasz intézményének a bevezetése óta eltelt, az egy átfogó átalakítás, a szemléletformálásra még mindig nem elegendő. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróság által érdemben felülvizsgált bírósági ítéletek alacsony száma azt mutatja, hogy alapvetően a bíróságok alkotmányosan ítélkeznek.
De van olyan kérdés, elvi kérdés, amelyben mai napig más a kúria és az alkotmánybíróság jogértelmezése? Itt a rendőri képmások ügyében egy nagyon hosszas színvonalas vita bontakozott ki például.
Igen, és én azt gondolom, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy a problémakör tisztázódjon. Teljesen világos, hogy az alkotmánybíróság alkotmányos szempontokból vezeti le az álláspontját, és hogy a bíróságok pedig a pozitív, tételes jogi szabályra, a polgári törvénykönyv szabályára alapozzák a döntésüket. Ilyen esetben nyilvánvalóan az alkotmányos elveket illeti primátus, és épp a közelmúltban született egy döntés a kúrián rendőrképmás ügyben, ahol a kúria elfogadta az Alkotmánybíróság értelmezését, megállapítva, hogy tulajdonképpen az adott ügyben nem hagyott más döntési lehetőséget az alkotmányos jogértelmezés kerete, amelyet az Alkotmánybíróság meghatározott.
Elméletileg egy alacsonyabb szintű jogszabály, egy polgári törvénykönyv, egy kódex, az lehet az alkotmánnyal ellentétes szemléletű? Vagy annak már eleve alkotmányosnak kell lennie? Tehát mindegy, hogy a bíró mit néz, a kódexet vagy az alaptörvényt?
Az alaptörvény nyilván egy nagyon általános szinten és egy dogmatikai világban határoz meg értékeket és elveket. Ezt apró pénzre váltják a konkrétabb tételes jogi törvények és előírások, és még a törvények sem tudnak minden esetre kész szabályt adni. Itt jön képbe a bíróság, amely a konkrét esetre alkalmazza ezeket a szabályokat. Nyilvánvalóan ez nem egy mérnöki tudomány, ahol centimétereken és millimétereken múlnak megoldások, hanem egyfajta szemléletmód tükröződik minden bírói döntésben, és az a célunk, hogy ez a szemléletmód egyre jobban és minél inkább igazodjon a magasabb értékeihez a jogrendszernek.
Mennyi mozgástere van a bírónak a jogértelmezésében? Ez szűkül, tágul vagy változatlanul maradó folyosó?
A közelmúltban többször fogalmazódott meg, hogy a bíróság túl tág körben értelmezik a jogszabályokat. Ezért is gondoltam arra, hogy néhány példát említenék, ahol a bírói gyakorlatok közelmúltban fogalmakat a nyelvtani megfelelőjüknél egy kicsit tágabban vagy eltérően értelmezett. Ilyen volt például a magánlakás fogalma személyiségjogi perekben, ahol a kúria kimondta, hogy a magánlakáshoz fűződő jog a személy lakhatását ténylegesen szolgáló lakás, udvar és kert zavartalan használatát kell, hogy biztosítsa. Tehát ezt kell, hogy oltalmazza, és ez nem szükséges az, hogy például tulajdonjogilag ez a lakás az övé legyen. Vagy
bérelheti is.
Akár.
Ugyanúgy ért.
Akár. Vagy egy másik ilyen fogalom, az élettárs fogalma. Az élettárs fogalma alatt a hétköznapi felfogás azt érti, hogy egy férfi és egy nő együtt él, esetleg gyereke is van. A bírói gyakorlat azonban épp a jogvitákkal összefüggésben nem az érzelmi kapcsolatot hangsúlyozza és tartja döntőnek, és nem tartja elegendőnek még a közös háztartás fennállását sem, hanem egyfajta gazdasági közösségnek tekinti az élettársi jogviszonyt, és ennek tulajdonít meghatározó jelentőséget, amelynek része az is, hogy együtt kell, hogy működjenek egymással, közös gazdasági célokat kell, hogy megfogalmazzanak, és a közös vagyon érdekében kell, hogy felhasználják a jövedelmüket. Tehát látható, hogy ez a fajta mozgástér, ez szükséges ahhoz, hogy a bíróságok a jogvitákat mindenki megelégedésére a jogalkotó valós szándékának megfelelően döntsék el. Hogy mondok egy büntetőjogi példát, dolog elleni erőszakkal elkövetett bűncselekmények esetében azt gondolnánk hétköznapi felfogás szerint, hogy a dolog elleni erőszak az azt jelenti, hogy valamilyen állagsérelmet kell okozni, valamilyen sérülést kell okozni az adott vagyontárgy.
Ki kell szakítani, meg kell bontani.
Ehhez képest, ha valaki egy lezárt gépkocsi felhúzott ablakát lenyomja, anélkül, hogy abban bármilyen kárt okozott volna, a bírósági gyakorlat szerint ez dolog elleni erőszakkal elkövetett cselekmény. Ugyanakkor, ha valaki egy az út mellett elhelyezett kábeldobon feltekert fémkábelt, erről a dobról levág, lefűrészel, ez nem jelent olyan szokatlan fizikai behatást a bírói gyakorlat szerint, ami miatt dolog elleni erőszakkal elkövetett lenne ez a bűncselekmény.
Csak nem azt figyeli a bíróság, hogy másként el lehet-e lopni azt a kábelt. Tehát ez a döntési szempont, hogy az a kábellopásnak a lényege, belső lényege, hogy le kell vágni?
Hát ennélkül nem lehet ellopni, nyilvánvalóan.
És ezért nem dolog elleni erőszak, mert az maga a lopás? Tehát, így hogy beljebb menjünk a bírósági gondolkodásba?
Igen.
Darák Péter, a kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés a hírek után folytatódik.